Sértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, két hete a keresztről elmékedtem annak apropóján, hogy templomunkban köszöntjük a missziós keresztet. És miután a keresztnek, mint vallási szimbólumnak a legszentebb keresztény jelnek, erekjének, igen nagy a kultúr és hatás története, ezért érdemes erre egy pillantást vetni, hiszen valaki egy egész könyvet szán a kereszt vallási, keresztény kulturális jelentőségének. És hát, ha még emlékszünk rá, akkor kiindultam, mint mindig kiindulunk az Ószövetségből, hogy már ott is elrejtett jelek voltak arra, hogy a kereszt elő fog kerülni a megváltás, az üdvösség eszközeként. Hiszen persze az utólagos visszatekintésben volt így, amikor Izsák viszi a fát a vállán, amikor Mózes fölállítja a részkígyót, aztán meglátják benne az egyházatyák azt, hogy amikor Mózes az amalekitákkal való harcban tartja a kezét, úgy, mint Jézus a kereszten, benn meg húr fogja, hogy el ne fáradjon, ott imádkozik, hogy valamiképpen ő is a megfeszített Krisztusnak az előképe. Maga ez a kivégző eszköz a legkegyetlenebb és legszégyenteljesebb volt az antik világban, és egész messziről több kultúrán vagy kultúrálatlanságon keresztül mondhatnánk, jutott el a római birodalomba, aztán zsidók is éltek vele, épp ott a makkabasi harcok idején végeztek ilyen keresztelfeszítéseket. És Jézus, amikor megjövendeli kereszt halálát, akkor mint egy elborzadnak azon, hogy ennek így kell történnie. Majd pedig föltámadása után abban a diadalmas visszatekintésben, amit már az apostolok tettek, nevezetesen Szent Pál apostol, a kereszt valami olyan dicsőséges útra indul, ami mind a mai napig tart. Persze az Isten logikája szerint itt, hiszen ahogy a korintusi levélben is olvassuk, hogy a zsidók csodát követelnek, a pogányok bölcsességet, és ez nekik botrány, meg ostobaság, de a meghívottaknak Isten ereje és bölcsessége. Szóval eljutottunk idáig, hogy a keresztény kezdet szorosan kapcsolódik Jézus keresztjéhez. Ismételten mondom, nem az itt lévő kedvéért, hanem talán akik majd most kapcsolódnak bele, hogy a keresztény szó és a kereszt két különböző gyökerű szóból származik. Jött az a korszak, amikor allegorizáltak sok mindent, így Jézus beszédeit is, az Ószövetséget is, ez elkezdődött az apostoli atyáknak a korszakával. Kik voltak az apostoli atyák? Akik föltehetőleg még találkoztak az apostolokkal, de ők már sok esetben kívül kerültek a Szentföld határain. És hát nekik is meg kellett magyarázni az ott lévő népeknek, hogy hogy lehet az, hogy a vallásunknak a központja Jézus Krisztus és szerzője meghal a kereszten. Mert hasonló a mitológiákban nem volt. Ugye olyan volt, hogy hát megbüntettek az istenek valakit, és valami keserves sors várt rá, ugye? De az, hogy Isten ekaljon és föl is támadjon, ugye, mert a porajból föltámadó főnix, az végül is ugye olyan görög szimbólum volt, ami nem kötődött a követők vértanúságával, de a kereszténység számára Krisztus követése az azonnal vértanúkat termett. És hát elkezdenek elmékedni, hogy mit is jelent ez nekünk Krisztus keresztje. Először is leszögezik azt, hogy ez valóságos keresztre feszítés volt. Már János evangéliumában, vagy igen, hát ő tanúságot tesz arról, hogy ami, aki ezt látta, az igazat mond, de még inkább a leveleiben, hogy nem egy látszat teste, mint egy áruhába jött el Jézus, és ezáltal nem is szenvedett. Ez volt az úgynevezett doketista eretnekség, amely, hát ő nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a megtestesült Isten fia kereszten végzi. És van egy ilyen őskeresztény korból származó írás, János nevéhez kapcsoltam, persze nem ő írta, János akták, amelyek ezt a gondolatot, hogy Jézus valóságosan meghalt a kereszten, keserves kínok közepette, ezt különösen hangsúlyozzák. Egyébként a muszlim világ, mely prófétának tartja Jézust, nem fogadja el, hogy Jézus meghalt a kereszten. Azt mondják, hogy onnét valahogy elmenekült, és nem kellett neki föltámadnia. Tehát ők prófétának tartják Jézust, de az, hogy meghalt volna a kereszten, meg hogy utána föltámad, ezt egyáltalán nem fogadják el. Egyébként a muszlim világban mind a mai napig, ha valakit úgy ölnek meg, hogy kivégeznek, kétségessé válik talán még az üdvössége is. Ugye? Tehát a harcba meghalni az egészen más. De gondoljunk arra, amikor hogy Saddát Hussein ugye felakasztják, hát ezen is elborzadtak, hogy egy igaz hitű mohamedánt vagy egy muszlimot nem lehet felakasztani. Úgyhogy ők ezt nem tudják elfogadni, hogy Jézus meghalt a kereszten és föl is támadt. Ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy ez a gondolat ugye már megvolt a ősegyház idején is. És különböző jelzőkkel illetik a keresztet. Hozzá kapcsolják Jézusnak más alkalmakkal magára vonatkozó jelzőit. Szóval Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, igazság és az élet. Én vagyok a kapu. Ezt mind elemzik, hogy igen, Jézus keresztje az út az üdvösség felé. Ő a kapu, amely megnyitja a mennyország ajtaját. Aztán ugye ez a kereszt teljessé teszi a paradicsomi fát, az élet fáját, amely az ember számára a bűnbeesés alkalmává lett. Az a fa megcserélődik, mert Jézus a kereszten megnyeri a gonosz lélekkel való küzdelmet, legyőzi a bűnt és a halált. Ezért, hogy azt mondják, ez az élet fája. És a Szent Kelemen bazilikában, ha valaki ott jár, egyik legősi bazilikája Rómának, szerte szét indákkal van ábrázolva a kereszt. Kicsit a mi ozsvári keresztünk is erre hajaz, mint ahogy szokták mondani, az élet fájára. És hát még egy ilyen jámbor gondolat kerül előtérbe, hogy ahol Jézust keresztre feszítették a Kálvárián, ott volt 2000 esztendővel előtte Izsák áldozata, sőt még azt is hozzáfűzték, hogy Ádám is ott van eltemetve, ott alatta. És amikor meghal Jézus a kereszten, a lehulló vére lefolyik a földbe, és mint egy megváltást hoz az első embernek. Egyébként ugye ez az egész grál lovag történet, a grál kehely az ide datálódik, hogy Arimatei József fölfogta Jézus vérét, és ez csodálatos módon az egész kereszténység ideje alatt megvan, csak ezt mindig meg kell keresni. De leghathatósabban az eukarisztiával hozzá kapcsolatva. Azt mondják, Jézus kereszt alála egyetlen esemény volt, ott és akkor. Azt megismételni nem kell és nem lehet. Igen ám, de az utolsó vacsorán valamiképpen elővételezte Jézus a halálát, így mondja Sütszantal, hogy az utolsó vacsora termének az ablakán bevetül a másnapi Golgota keresztje. Egybe kapcsolódik az utolsó vacsora, az oltári szentségadása és a kereszt. De hát nem lehet megismételni. Ezért ezt a szót alkalmazzák rá, hogy megjeleníti. Mint egy jelenbe hozza. Amikor ilyen teológiai könyveket olvasok, még egész komoly szerzőknél is így jellemzik az eukarisztiát, hogy vér nélküli áldozat. Nem helyes. Vérontás nélküli áldozat. Ez a helyes. Hiszen Jézus azt mondja, ez az én vérem kelyhe. Tehát ott van az eukarisztiában Jézus vére. Jelenbe hozódik az áldozat, és ezáltal, amíg világ a világ, misét mutatnak be, Krisztus golgotai áldozata ott van a keresztény népben. Most ez kiváltotta a protestáns hit újítóknak a dühét, hogy azt nem kell megismételni, mert az végtelen értékű és egyszerű volt. Ezért használjuk mi, hogy megjelenítődik. És a protestáns eukarisztia tanban nem mondják áldozatnak. Nincs ilyen, hogy szentmise áldozat. Ott lakoma van, utolsó úri vacsorának a lakomája. És ezért nem is ajánlják föl. Tehát nincs olyasmi, mint nálunk, hogy meghal valaki, vagy élőkért felajánljuk. Ha nem emlékezünk rá. Újabban van ilyen, hogy van Isten tisztelet a gyászolók vigasztalására, de olyan, hogy valakiért felajánlják, ilyen nincsen. Ez nálunk van, mert mi azt mondjuk, hogy az eukarisztiának megmaradt az áldozati jellege. Ugyanúgy lakoma is, Jézus jelenléte is, de így egész történelmünket ez az esemény, mint egy átfogja. És hát ugye a újabb időkben már talán kivették református KT-ban, ha jól emlékszem, a 86. pontban van benne, hogy ez egy bálványibádás, a mise. Ugye ezt mondtuk, hogy most már illene kivenni belőle, hogyha ökumenében gondolkodunk, mert az olyan nincs, hogy az áldozat legyen, mi pedig azt mondjuk, hogy az. És hát érdekes módon, hogy mint ha csak bizonyítaná az a több szentvér csoda, amik igazoltak, hogy olyan esetekben, ahol sokszor kétkedtek benne az eukarisztián, a szentostján kiverődött a vér. Megvizsgálták, az nem bor, az vér. Hát Báta, de nem messze hozzánk, ezért is volt, és mai napig is híres búcsújáróhely, a Szentvér búcsújáróhelye, ahol történt ilyen csoda, az áldozat. Aztán, hát azt is mondják Krisztus keresztjéről, ugye hajós népeknél nagyon fontos a cölöp, amihez kikötik a csónakokat, hogy végül is olyan a kereszt a világ történetébe az ember számára, akit hánkódik, vetődik, mint a cölöp, kiköteti hozzá azt a csónakot, amiben ő éri az életét. Vagy például egészen furcsa képeket is mondanak. Ja, egy szarvút, azt a unikorniszt, azt mindenki ismeri, hogy egy ilyen egyetlen szarva van, ilyen nagy ormánya. Azt tartották róla, hogy abban az ormányban olyan életelixír van, hogyha azt valaki nagy betegségében is elfogyasztja, meg fog gyógyulni. És Apollinaris egyházatja mondja, hogy a mi unikornosunk, a mi egyszarvunk a kereszt, amely meggyógyulást hoz mindannyiunk számára, olyan orvosság, és hát ugye ebben az időben kezdődnek olyan feliratok, amelyek latin szavakból állnak, de úgy rakják össze négyzetben, hogy a középső függőleges betűsor és a vízszintes betűsor kiteszi a keresztet. Úgy így mondjam, gyártották ezeket a verseket. Majdnem mindegy ilyen keresztrejtvényben. Talán utalás arra, hogy Rómában, a Palatinuson, az ott egy ilyen domb volt a pedagógiumban, ahol az apródok iskolája volt, a császári katonaság apród iskolája. Találtak egy grafitit, már akkor is firkáltak az emberek, bele rajzolva a falba, méghozzá egy ilyen gúny rajz, hogy egy ilyen szamár fejes ember ott van a kereszten, alatta egy ember, aki ott letérdel, és alá van írva, hogy Alexandros imádja Istenét. Ezt a 19. században találták meg, ezt a grafitit, és hát valószínűleg az lehetett, hogy valamely fiatal megmondta, hogy ő keresztény. És hát tudták ezt, de a többi hát az nem volt keresztény, hanem pogány volt. És hogy gúnyolják ezt az illetőt, hát ilyen módon is meg akarták szégyeníteni, hogy fölrajzoltak a falra egy ilyen szamárfejes alakot. Egyébként volt rá példa később is, ugye a messinai nagy földrengésről a szónokok sokat beszéltek a múlt század elején, mert ugye a 9-es-10-es években volt egy abszolút istentelen tüntetés, egy ilyen disznót ketté vágtak, föltették a keresztre, és hát így gúnyolták a keresztényeket. Ez a 20. század elején volt, és volt egy óriási földrengés nem sok időre rá. Tehát sokat egy intő jelnek vették. Végig lehetne venni az egyházatjáknál, hogy hogyan fogalmazzák meg a keresztről szóló tanítást. Azt mondják, hogy Krisztus uralkodói jelvénye. Ja, uralkodóknak mindig is volt valami jogara, kardja, pajzsa, hasonlók. Azt mondja, az Úr Jézusnak a uralkodói jelvénye a kereszt. És ezért is a Pantokrator már úgy jeleníti meg Jézust, hogy ő a világot ítélő Krisztus, aki eljön, és élők és holtak bírája lesz. Megjegyzem, a keresztre egész későn, talán a 7.-8. századtól kezdve illesztették rá a korpuszt, a testet. Addig nem volt rajta, hanem volt a maga a kereszt, és az égkövekkel kirakták. Ez volt a crux gemmata. Ide megy vissza az a gondolat, hogy fekete vasárnap letakarták régen lepellel a kereszteket, mert valahogy nem illett a szenvedő Krisztusról való elmékedéshez egy ilyen égkövekkel díszesített kereszt. De aztán egyre inkább elterjed a keresztre feszített Krisztusnak a képe. Legjobb tudomásom szerint Kölnben, a bazilikában, a dómban őrzik jelenleg azt a legidősebb korpuszos keresztet, ami az első évezredből való. És ekkor jelenik meg a kereszt testen való használata is. Tehát azt hiszem Szent Irénausz írja le, hogy homlokukra rajzoltak keresztet. Az a fajta keresztvetés, amit mi használunk, ez kicsit későbbi eredetű. Tehát, hogy homlokunkra, mellkasunkra, két vállunkra, és hát az ortodoxiát figyeljük, hogy fordítva vetik, mint mi, az hát valamiképpen így akarták megkülönböztetni az ő különállásukat a latinoktól. A Tertullianus volt, aki a keresztvetést először leírja. Nagyon nagy esemény volt a kereszt történetében, nagy konstantini fordulat, a milánói vallási ediktum kiadása. Kezdődött azzal, hogy 312-ben nagy Konstantin császár, még akkor volt másik társ császár is, egy nagy küzdelemre indult Maxentiusszal, és a Milviuszi hídon, ez a temerén van, ott ment és látott egy kereszt jelet az égen. De olyan kereszt jelet, amit mi úgy szoktunk röviden elmondani, hogy ilyen P betű meg X betű, tehát a Krisztus monogram, olyan keresztet látott is. Egy feliratot, hogy in hoc signo vinces. Ebben a jelben győzni fogsz. És megnyeri a ütközetet, és 13-ban felszabadítja a kereszténységet, és eltörli a keresztre feszítést. Addig ez a halál nem a római birodalomban mindennapos volt. De azt mondta, hogy nem lehet többé senkit keresztre feszíteni. Ő törölte el, Nagy Konstantin. És hát utána jött a vágy, mit lehetne, hogy meg lehetne találni. És hát elmentek Jeruzsálembe, hogy ott építenek a föltámadt Krisztus tiszteletére egy templomot. De akkora már, ugye a Jeruzsálem az teljesen romos állapotban volt, hiszen Hadrianus császár 130 körül, amikor még föllázadtak utoljára a zsidók, akkor ledöntött mindent, mint egy sóval is bevetette a várost, és a Kálvária temploma, vagy a Kálvária környékére Afroditének, ugye szerelem, meg a bujaság istennőjének a templomát építette. És a nagy, hát a nagy Konstantinnak az anyja, Szent Helena vagy Ilona, ahogy mi mondjuk, elment oda a templom építéshez, és hát így írja a történet, hogy miközben ástak, mert ott volt a kivégzés helye, találtak három keresztet. A tábla az különállóan volt ott, megtalálták. De nem tudták, hogy ez most Jézus keresztje, vagy valami más rabló Latornak a keresztje, és egy csodás gyógyulás tette számukra egyértelművé, hogy az Jézus keresztje volt. És hát ekkor volt az első nagy ünneplése, 314-ben a keresztnek, amikor Makarios pátriarka fölemelte a keresztet, ez volt a kereszt fölmagasztalása. Szeptember 14-én ünnepeljük, és hát hangosan mondta, hogy Kyrie eleison. A nép letérdelt és hódolt a kereszt előtt. A kereszt fölmagasztalása. Ezt az ünnepet mind a mai napig tartjuk. Igen ám, de a keresztet, mint becse serekét, szerették volna mások is megszerezni. Egyébként a kereszt három rész lett osztva, kapott belőle Jeruzsálem, Bizánc és Róma. És ugye némely templomoknak van egy mindurka-mindurka kis szilánkja. De elropták a perzsák 628 tájékán, és Hérakleosz császár visszaszerezte. És van egy történet, hogy viszi a városba, akkor már keresztény éra volt, viszi a keresztet, de nem nyílnak ki a kapuk. És mondják neki, hogy hallja a hangot, hogy császári ruhába nem hozott be. Levetette mezítláb, mint egy igazi vezeklő, kinyit a kapu. Na most, ekkor megint volt egy nagy ünneplés, ekkor Zakariás pátriarka volt az, aki a keresztet fölmagasztalta, és ilyen ünnepi tropárt, így mondják a ortodoxiába, ünnepi éneket szerzett hozzá ekkor. Ez május 3-án ünnepeltük a zsinat előtt. De voltak még ünnepei a keresztnek, hiszen gondoljuk a keresztjáró napokra. Az a Jézus mennybe menet előtt volt 3 nap, hogy kimentek a keresztek ez a falu határába. Még én is mentem gyerekként, minisztránsként, sőt, még kispapként is mentünk. 3 nap volt a keresztjáró napok. Aztán hát ugye magában ugye a péntek az is valamiképpen mindig a keresztnek a napja is, ugye nagy péntek miatt. És hát ezek után ugye, egyre másra írják a szebbnél szebb himnuszokat a kereszthez. A himnusz irodalom nagyon sok szép olyan írást tartalmaz. Talán az egyik leghíresebb, amit nagypénteken is szoktunk énekelni, a királyi zászló jár elől. Ja. Venátius Fortunátus püspöknek a himnusza, ő a 6. században élt. Sokan lefordították ezt a himnuszt. Mi általában a Sík Sándor félét szoktuk használni, mert ő valahogy a liturgiával jobban tudott kompatibilis szövegeket szerkeszteni, de lefordította Babits Mihály és sokan mások is. Én az első verszakát meg az utolsót, ugyanis megvan ugye latinul is, így van latinul, hogy vexilla regis prodeunt, fulgat crucis mysterium, po karë me karmis konditor suspensis et pati bulo. Elur kiraj lo bogo. O kerestit kora gjogo, i të onnak teshte hodoko, ki minden teshte torkotot. Azuto shu versap, o kruks ave spes unika, inét szoktuk venni, hogy üdvözlégy szent kereszt egyetlen reményünk. Hoc passionis tempore, pis adague gratiam, reiskve déle crimina. Kereszt üdvözlégy egy remény, a szenvedés szent idején, ki jámbor kegyelmét növeld, ki rossz védkét töröljed el. Ez a atyati hímuszok egyik legszebbike, amikor a Szent Keresztről éneklünk. A magyarság történetében is számtalanszor ott van, hogy a keresztnek a tisztelete lehet látni a címereinken, pajzsainkon, mind a mai napig van is, ugye. Hála Istennek, hogy a rendszerváltás után nem a Kossuth címer lett a Magyarország címere, hanem a koronás címer. És annak a tetején ott a kereszt, és az eredendően nem volt elfeddülve. Az úgy a Mátyáskori időkben feddülhetett el, mikor egy ilyen nagy fa csobolyószerűségbe vitték, a lóról leejtették, akkor zúzódott meg, és akkor onnéltől kezdve ilyen ferde kereszt van a korona tetején, de eredetileg rendes függőleg és kereszt volt. És azért akárhogy is, ha bármilyen kormányzat van mostanában, nem tudja kikerülni, mert ott van a címerünkben, ugye a kereszt ott van, és hát ezt végig kísérte a magyarságunk történetét. Nagy hírű versek íródtak. A református Ady Endrének Krisztus kereszt az erdőn. Ezt azt hiszem mindenki ismeri, hogy megy az apjával, de nem emelik meg a kalapjukat, mert ugye a katolikusok vagy kalapot emeltek, vagy keresztet vetettek. Hát sajnos elfelejtjük már ezt tisztelet jeleként. És akkor megy, és hát mikor már ugye az élet eléggé megráncigálta, így fejezi be a Krisztus kereszt az erdőn című versét. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben. Vagy azt lehetne mondani, hogy a trianoni magyarságnak az élete sokak számára egyet jelentett a felfeszített Krisztus életével. És azt hiszem költőink közül legjobban Juhász Gyula volt, aki ezt átélte. Sok ilyen gondolata van, hogy elveszett az egykori Nagy Magyarország, vele a magyarok egy ilyen keresztre feszített sorsra jutottak. Gondolom, az is ismert verse, a Pápai Krisztus, nem olvasom végig, ki van a falu határába, és együtt szenved a néppel. Azt mondja, feje fölött a nyárfa is magyar, a fecske is, és egy az ivatar, mely őt paskolja, s a falut veri, s folyton buzgó 5 szent sebei, nem a magyarság sorsát hirdetik, és ki segít már, ha ő nem segít. De még egy Márainál is visszatér ez a gondolat, pedig hát ő nem volt különösebben vallásos, hogy most a Krisztus helyett a magyarság van a kereszten. Szóval van egy másik, ezt olvasom végig, érdekes vers. Annak a Vajda Jánosnak, aki egy borzasztó dekadens korban élt, 19. század vége, nagyon ilyen ugye a romlás virágai, abszolút dekadens volt a világ abban az időben, és őt is elkapta ez a gondolat, hogy Chopin filozófiája. Az volt a legdekadensebb filozófus, amelyik az emberi életben is mindenben rosszat látott, nincs értelme semmi szenvedésnek, küzdésnek, ugye mondja Schopenhauer, és hát ő rá is hatott. És van egy ilyen vers, hogy az őszi tájék. És akkor itt elmélkedik az őszön, és hasonlítja az emberi sorsot a lehulló virághoz, a rózsához. És hát azt mondja, elhervad a rózsa, lehull a levél, hiába hisz ember, hiába remél, hát semmi, de semmi, ami vigasztal. Ott túl amaz árkon, új tavasz, újra tavasszal, ereszkedik a ravatal gödörbe, dörögnek a hantok örökre, örökre. A sírra borul le a hűszerető, semmit soha vissza a temető. Az égen a felhő egymást űzi hajtja, lemegy a nap, a nyáj hazatér, távolba veszel halk mél a kolompja, kiált a kuvik, száll a denevér, sírhalmot ölelve az anya zokog, majd kigyullad a csillag, kisüt a hold, s ott fenn a keresztfán suttogja a szél, kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Érdekes, hogy ugye ez a pessimista költő eljut ide, hogy a szenvedés a kereszt által értelmet kap. Mert itt filozofál előtte, hogy ez az élet, ez egy csalóka, álom, vagy itt van valóság, vagy túl a halálon, van értelme élni, és ugye így fejezi be, hogy a kereszt ad értelmet az emberi sorsnak, hiszen Jézus megváltotta a világot. Hát nagyon sokat lehet elmélkedni a keresztről. Nekünk itt Kalocsán, hála Istennek sikerült visszaszerezni a Szent Kereszt Kórházat, ugye? Elég küzdelmes volt elődeink által adott nevet visszaadni, mert ha valahol, akkor a kórházba. Sokat jelent a hívő ember számára Krisztus keresztje. Visszakaptuk ezt a nevet, hogy Szent Kereszt Kórház, és még van egy hely, a börtön. Amikor kápolnát alakítottak ki, akkor engem is kérdeztek, hogy hát mi legyen. Általában ilyen börtönöknél a Jobbik Latornak, a Szent Jobbik Latornak a kápolnáját szokták titulusként adni, hogy hát térjenek meg. Van ebben nagy fölszólítás is, de én azt mondtam, legyen Krisztus Szent Keresztjéről elnevezve, és úgy is van, tehát a börtönben a búcsú Szent Keresztkor van. Mert az főként a megtérő ember számára nagyon nagy vigasztalás lehet Krisztus keresztje, hiszen itt magára a szenvedő Krisztusra és a megváltóra irányítja a figyelmünket. Bár nem Ratzinger bíboros, illetve a 16. Benedek pápa gondolatait vettem szorosan, de nem lehet őt kihagyni. Egy ilyen fontos esemény, hogy itt van a missziós kereszt, és itt van ugye az a jelkép, ami végül is legszentebb jelünk. Ezt írja: Isten nem karddal váltotta meg a világot, hanem kereszttel. A haldokló Jézus kiterjeszti karjait. Ez mindenek előtt a passió mozdulata. Így engedte magát értünk keresztre szögezni, hogy életét adja értünk. De a kitárt kar ugyanakkor imádkozó testtartás is. Jézus a passziót, szenvedését és halálát imádsággá alakította, az Isten és az ember iránti szeretet cselekedetévé változtatta. Ezért a megfeszített kitárt karjai végül is ölelését fejezik ki, amellyel magához vonz és szerető kezébe akar venni minket. Így képe ő az élő Istennek, maga Isten, akire rábízhatjuk magunkat. Szép gondolat, és több ilyen hasonló mélyértelmű teológiai elmélkedése van 16. Benedek pápának, mert a Krisztus misztériuma ebben a jelben összpontosul és kicsúcsosodik, pontosan azért, mert számunkra a kereszt, a dicsőség keresztjévé válik a föltámadt Krisztus uralkodói és szent jelvényévé. Hát így tekintsünk mi is a keresztre, most, hogy itt van a missziós kereszt, és ha már nem is olyan formában, mint régen, hogy nagy kalapemeléssel vagy keresztvetéssel, de amikor elmegyünk egy útszéli vagy más helyen felállított kereszt mellett, akkor a hódolatunkat és tiszteletünket fejezzük ki. Ez a nagypénteki akklamáció az a legszebbek közül való, amikor megyünk a kereszt hódolatra, hogy imádunk Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Köszönöm szépen. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.